Gallicus rovatát a Reflektor közvetítjük. Rákosi képviselő úr visszahívásáról szól mai Reflektorunk.
Alapjában helyeslendő ötlet, ám bár groteszk ötlet, hogy Rákosi Mátyást hívják vissza választói az országgyűlésből. Nem is az ötlet groteszk, hanem az a tény, hogy ennek az ötletnek egy újságíró agyvelejében és lelkiismeretében kellett megszületnie. Hát a parlamentben még senki se gondolt rá, senki nem érezte feszélyezőnek, hogy Rákosi változatlanul a hon atya és a nemzet képviselője. Tessék csak elgondolni, ennek a férfiúnak az áldozatét ássák ki a bitó alól és temetik el vértanúkként a Kerepesi úti díszsírhelyekbe. A rendszer végül meglelte mártírjait, akiket, hogy lázasan keresett. Először Samuel Tibor állítólagos maradványit hantolták ki holmi burgenlandi rögök alól, véle akarván felszentelni a Vörös Panteon. Szükségmegoldás, mert nem a néphangulat, de még a párthangulat is némi borzadállyal fogadta a gondolatot. Hangulat is némi borzadállyal fogadta a gondolatot. Most azután ám bár Belgrád kegyelméből megfelelő holtak adódtak. Mi patétikus volt a kései temetés. A külföldi lapok öles rajzokat közölnek róla, a ragatalom ott látható a párt koszorúja ezzel a felirással. Mártírjainknak egyelőre örök részvétel. Tehát egyelőre nem áldozatai, hanem mártírjai, és egyelőre nem örök megvetéssel, hanem örök részvétel. Ezek az egyelőresített vértanúk szinte kivétel nélkül a parlament tagjai voltak. Sok más országgyűlési áldozattal együtt, akikről még nem szól a frissen ásott sírhelyek krónikája. Előttünk az előző parlament névlistája. Körülbelül 50-60 tagját küldötte Rákosi másvilágra. Arányszám szerint saját képviselőtársai között végezte a legkönyörtelenebb nagytakarítást. S mégis egy újságírónak kell eszébe jusson, hogy ezt az urat esetleg meg kellene fosztani mandátumától. Mondjuk az ötlet groteszk. Szívszorítóan groteszk. De azért nem kevésbé helyeslendő. A visszahívásnak semmi akadálya nincs. Az alkotmány 9. fejezetének 62. cikkelye úgy rendelkezik szó szerint, hogy a választópolgárok a megválasztott országgyűlési képviselőket visszahívhatják. A 66. cikkely pedig ezt azzal szólja meg, hogy az országgyűlési képviselők választásának és visszahívásának részleteiről külön törvény intézkedik. Tehát alaptörvényi és köztörvényi lehetősége van annak, hogy a választók, mármint az úgynevezett választók, megfoszták Rákosi honatjai méltóságától. Ez a megfosztás az előbbi értelemben és az előbbi jogformában annál üdvösebb lenne, mert végül ezúttal először megesné, hogy valaki törvényszerű feltételek között veszíti el mandátumát. Ugyan eddig is sokan elvesztették, nem csak mandátumukat, de életüket is. Tekintet nélkül azonban a 9. fejezet imént idézett 62. és 66. paragrafusaira. Sőt, tekintet nélkül az alkotmány 11. fejezetének 2. paragrafusára, amely így hangzik. Országgyűlési képviselőt az országgyűlés hozzájárulása nélkül letartóztatni, vagy ellene bűnvádi eljárást indítani, tettenérés esetét kivéve nem lehet. Hát, tetten ugye nem értek senkit. Viszont úgy hurcolták el őket az országgyűlés hozzájárulása nélkül, ezzel szemben csendes hozzájárulásával, hiszen a latin jogelv szerint qui tacet consentirebi detur, aki hallgat, beleegyezni látszik. Szóval úgy hurcolták el őket, mint a szálló igebeli cigány a lóbőrt. A férfi, aki az elhurcolásukat foganatosította, szabatosabban foganatosítatta, Rákosi Mátyásnak nevezték. És még mindig a parlament tagja, egy újságírónak kell azon mórikálni, hogy netán mégsem ő a legérdemesebb a népet képviselni. Az embernek az a benyomása, hogy a dunaparti gyülekezetben a méltóságérzeten kívül elhalaványult az életösztön is. Á, ám akár kivetette is fel a gondolatot, a lényeges az, hogy megszületett, nyilván utat is tör, és valósággá válik majd. Gondoljuk, nagy nehézséget nem fognak adódni, mert Rákosi Mátyás annak idején 300 választógyűlésen jelöltette magát, ám bár végül bölcs önmegtartóztatással csak 4 mandátumot fogadott el. Budapesten, Békésben, Borsodban és Zalában. Most csupán afelől kell dönteni, hogy melyik hívja vissza. Többet sem fogas probléma, mert a 300 jelölés és a 4 mandátum nem tévedhet meg senkit. Valahány voks esett rája, annyi átok szállott rája. Mondhatnók a Kossuth Nóta időszerű travesztációjával. A probléma ilyenképpen nem az, hogy a lép vissza hívja Rákost és miképpen hívja vissza, hanem az, hogy ha már élhet, végre élhet visszahívási jogával, miért álljon meg Rákosinál? Mi nem felejtettük még, hogy ezt az országgyűlést a Függetlenségi Népfront nevében választották meg. Amikor ez az országgyűlés először összejött, 1953. július 4-én, a kormány elnökén bemutatkozó Nagy Imre így szólt a honatjáról beszédében. Biztosan mondhatjuk, hogy ezzel az országgyűléssel fejlődésünkben új szakasz veszi kezdetét, amelyben fokozottabban kifejezésre kell jutni a nép szuverénitásának, a parlament nagyobb szerepének az állami élet törvényes irányításában, a felelős kormányzás alapelveinek és célkitűzésének meghatározásában, valamint az országgyűlés alkotmányos jogainak gyakorlásában. Lehet, sőt, el is tételezzük, hogy ezt Nagy Imre őszintén gondolta. Ám ez az országgyűlés, miután híven megtapsolta és kiszolgálta Nagy Imrét és új szakaszát, épp oly híven kiszolgálta és megtapsolta a visszatérő Rákosit és ó szakaszát. Ennek a parlamentnek, ám bár a nép szuverénitását kellett volna kifejeznie, semmi kifogása sem volt az ellen, hogy újból békjóba verjék a parasságot, vagy ahogyan éppen ma vallotta meg a budapesti rádió, a legelrettentőbb módszereket alkalmazzák velük szemben, és az ellen sem volt kifogásuk, hogy nemzeti jövedelmünket ismét beleöljék a Moszkva parancsolta hadiiparba, ám bár csak a félkegyelmű nem tudta, hogy ez az út kikerülhetetlenül a romlásba vezet. Ez az országgyűlés egyetlen hanggal sem igényelte a fullasztó szovjet megszállás megszüntetését, noha ennek Ausztria kiürítése után be kellett volna következnie, amint nem óhajtotta az sem, hogy a vasúgönyön belüli nyelvezeten szólván a szocializmus építésének valamilyen sajátos útját, kisé független, kisé magyar útját járhassuk. Noha erre a belgrádi nyilatkozat módot és lehetőséget nyújtott számunkra. Az állítólagos népképviseletnek még a szellemi fölkelés legforrongóbb napjaiban sem volt. Máig sincs semmi óhaja, semmi zokszava, semmi követelése. Az íróknak és költöknek kellett kiállaniuk a barrikádokra, amely könnyen tragikus barrikádokká változhattak volna, míg a dunaparti atyák poltronomot hallgattak. Azt ismételgetik, hogy a néma képviselőket a magyar népmilliók ajándékozták meg mandátumaikkal. Az imént ugyanazt mondották a pesti rádióban a dombovári parasztok, hogy még azt sem tudják ki a képviselői. De fogadjuk el, hogy mégis ők ajándékozták a mandátumokat. Ha pedig ők, hadd nyilatkozhassanak ezek az ajándékozó kedvű proletárok a nyomorult falvakban és a kistös gyármegyelekben. Ki érdemelte meg, és ki nem érdemelte meg bizalmukat? Elvégre az országgyűlés a magyar államrend első intézménye, ez az első intézmény pedig múltjával és mai összetételében teljesen anakronisztikus, ne Rákosi rongyot sem érő mandátumát vessék oda a forrongó népmillióknak, hanem adjanak nekik módot arra, hogy független választás útján azokból a láncait törő nemzeti erőkből keressék képviseletét, amelyek az ország sorsát a rogyanó önkénnyel szemben jelentős részben már úgy is irányítják.
Gallikus rovatát a Reflektor közvetítettük. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.